Még mindig Benkő Nórával, a Városmajori Szabadtéri Színpad ügyvezetőjével és egyben művészeti vezetőjével, színésznővel beszélgetünk színházakról, utakról, útkeresésről, és ott hagytuk abba, hogy 6 év után mégiscsak nekivágtál, és hát az idő téged igazolt, meg hát azokat, akik úgy döntöttek, hogy te neked ott van a helyed, mert hogy végigjártad a színművészetét, ott volt a Szkéné, ahol viszont már megtaláltad az utadat. Egyébként még előtte egy pillanatra visszatérve, a családból bátorított valaki, hogy amikor azt mondod, hogy 6 év után 24 évesen megpróbáltad a lehetetlent, hogy kislányom, erre menjél? Mert akkor már volt egy szakmád.
Nagyon bírom a szüleimet, de mindig mondták, hogy hogy egy diploma, és utána a bohóckodás.
Uh-huh. Kislányom, tehát, legyen hogy... egy rendes szakmád.
Bohóc iskolába is mehetsz, de az csak utána lehet.
Ez valahogy így van az újságírókkal is, ezt én is megkaptam.
Igen. Úgyhogy bátorítottak is, de azért féltettek. Uh-huh. Akkor én már nem éltem otthon, vagy nem laktam otthon, tehát, hogy mondjam, mindenre azért nem kértem ki mindenről a véleményüket, vagy a beleegyezésüket nem kértem hozzá.
Szkéné vagy Kőszínház? Ugye mégiscsak mondtad, hogy azért ott volt valahol, ott motoszkált, hogy a Kőszínházban is lehet keresni valód.
Illetve, hogy más típusú tudás van a két helyen. Tehát azóta is, amit az Arvisúrában tanultam, nekem ilyen meghatározó élmény. Azok a nagyon mély pillanatok, és nagyon mély rákészülések, és nagyon hosszú próba folyamatok, amik sokszor a közszínházaknak a gyáraiban eltűnnek, elvesznek. Én amikor így elvesztem a fonalat, és nem tudom, hogy miért csinálom ezt az egészet, akkor mindig így megpróbálok lemenni oda a kamaszkori énemhez. Amikor úgy minden este színházba ültem, és a színház volt a, hát a nem tudom, az álom, és mindig az aktuális költőnek a kötetével járkáltam a hónom alatt, és hogy milyen volt az a lány, és hogy miért akarta ezt csinálni. És akkor, amikor látom, hogy hú, most már kezdek olyan lenni, amilyet nem akartam, tehát így belefásulni, és elveszteni azt a valódi gyökeret és hitet, akkor így megpróbálom ezt összeszedni, hogy ennek akkor így nincs értelme. Annak van értelme, hogyha ezt valóban nagyon-nagyon mélyről szeretnénk. És ezért jók mindig a fiatalok, és a fiatalok között lenni, mert bennük még mindig benne van ez a hit. Én nekem ilyen alapélményem, amikor bementem, emlékszem, a Nemzeti Színházba a színművészetiről oda szerződtettek, és akkor ült egy csomó kiábrándult ember a büfében, és még akkor lehetett dohányozni a büfében, és így ilyen iszonyatosan fásultak voltak, és haj, nem megyek be, nem érdekel, nem mondom össze a szöveget, nem.
És akkor, ez az, amit te nem akartál.
És ez az, ami nekem akkor nagyon-nagyon visszatetsző volt, hogy akkor miért csinálj, akkor miért ül itt, akkor miért akarja a színházat? És amikor lassan ezek a hangok előtörnek az emberben mondjuk 20-30 év után, akkor így jó nagyot kell magára csapnia hátulról, hogy akkor, na, akkor most ez rossz irány, másfelé kell menni.
Magad. Igen. Mennyire kell egyébként jó értelemben véve egy színésznek egoistának lennie? Milyennek kell lenni?
Nincs ilyen, hogy kell. Ez annyira érdekes egyébként, hogy mennyi féle színész van. Vannak egészen gátlásos színészek, egytólag Üze Lajos olyan volt, hogy alig mert megszólalni, de vannak olyanok, mint a Márkus László, aki már, nem tudom, 3 évesen szavalt mindenhol. Tehát, hogy ez nagyon-nagyon különböző.
Te milyen voltál, vagy
szeretné magát kifejezni? Magad? Én azt gondolom, hogy egy ilyen befelé élő típus vagyok, és úgy belül gyűjtöm a dolgaimat. Viszont mondom, egy meghatározhatatlan az, hogy miért muszáj nekem felmennem mégis a színpadra, és ezeket elmondani. És egy nagyon-nagyon nagy szabadságot, amit kérdeztél, mert szabadságot ad az, hogy bármi lehetek. Igen, mindig megrémített az, hogy egyféle legyek az életben, hogy választok majd egy hivatást, és akkor azt csinálom, és akkor végigviszem, aztán meghalok, aztán ennyi. És az, hogy a színpadon tényleg olyan dolgokat próbálhatok ki gátlástalanul, sőt, az a dolgom, hogy minél gátlástalanabb legyek, amiket egyébként az életben nem ismernék, hát ez egy fantasztikus élmény.
Na de most a másik oldalon vagy. Tehát hiányzik az, hogy a színpadon állj? Vagy nem tudom, hogy mióta nincs ez az életedben.
2020 óta a Pesti Magyar Színházból eljöttem, amióta vezettem a Városmajort. És
azóta nem léptél sehol színpadra?
Nem, forgattam, tehát a sorozatban forgattam, de színpadra nem lép. Illetve hát egy picurkát, de igazából ez nem jelentős. Nem léptem. Igen, néha gondolok is rá, hogy valójában tudnám-e még csinálni, hát bizonyára tudnám, de hogy azért ez olyan, amikor nyári szünetre elmentünk a színházból, akkor is furcsa volt szeptemberben, hogy Jézusom, ez a színpad, ezek a nézők, tehát hogy milyen ez x év után. De ez a felszabadultság, ez a felelőtlenség, jó értelembe vett felelőtlenség hiányzik, igen, amit a színpadon ki lehet élni.
És mekkora felelősség? Vagy érzed ezt a felelősséget a mindennapokban? Most már csinálod 3 éve.
Azt hiszem, hogy most már így beleszoktam, tehát most már lazában veszem a dolgokat, az elején azért mindent nagyon-nagyon-nagyon magamra vettem. Most már próbálom egy repülőgépüzemmódból megnézni néha a dolgokat, és néha sikerül is. Mindig azt kérdezgetem magamtól, hogy ezt most csak úgy csinálsz, tehát felülviselkeded, vagy pedig tényleg a lelked mélyén nem érint meg, és hogyha sikerül a lelkem mélyig eljutni, és tényleg nem érint meg, aminek nem kell, hogy megérintsen, tehát ami fölösleges és csak energiavámpír dolog, akkor azt gondolom, hogy jó úton vagyok. Ami viszont fontos, és amit meg nagyon kell felelősséggel megnézni, az a művészeti irány, azt gondolom, hogy a Városmajorban...
Mert hogy művészeti vezető is
igen,
vagy.
Mert engem az érdekel leginkább. Tehát érdekelnek természetesen a jogi szövegek, meg a szerződések, meg az operatív ügyek, ezer van annyira azért nem, de hogy értek hozzá, vagy hozzá tudom kezelni. De ami igazán érdekel, az a művészeti irány. Az, hogy ezt a színházat egyáltalán miért csináljuk. Tehát azt a kérdést mindig föl kell magunknak tenni, vagy fölteszem én magamnak, hogy mi ez a színház, és miért csináljuk, kiknek csináljuk, mit szeretnénk átadni. És idén mit szeretnénk átadni, és aktuálisan mit szeretnénk átadni. Szintén amiről beszéltem az előbb, hogy ne legyen ez egy gyár, egy megszokás, hanem most 2023-ra reagáljunk. Reagáljunk arra, ami történik körülöttünk a világban, és ha jönnek hozzánk a nézők, akkor ők hogy távoznak, mit visznek el magukkal. Ezeket az irányokat mindig nagyon erősen művészeti tanácsadommal, Pere Martoni Krisztinával át szoktuk gondolni.
Minden este ott vagy?
Igen, igen. Tehát jó, nagyon ritkán lemegyek a Balatonhoz, vagy van valami dolgom, akkor nem, de alapvetően igen.
Ő nyilván itt a nyárra koncentrálódik a ti feladatotok évközben.
Igen, sokan szokták kérdezni, hogy mi mit csinálunk évközben, igen. Hogyha ez egy nyári színház. Ezzel mindig nagyon mosolygunk, mert mi is azt hittük, hogy hát itt nagyon nagy nyaralás lesz majd ősztől tavaszig. Ehhez képest az elmúlt 4 évben nem volt olyan nap, amikor ne dolgoztunk volna egész nap, és ne éreztük volna állandóan úgy, hogy le vagyunk maradva. Egyrészt megkaptuk a Kristályszínteret a Margit-szigeten, ami egy új kulturális központ, és amit egész évben üzemeltettünk, aminek van egy étterme, a Nyulampresszó, és ez iszonyatosan sok munkát vesz igénybe. A Városmajor szabadtéri színpadnak pedig a megszervezése már akkor, amikor lezárjuk gálával a Szemle Plusz zsűrizett eseményünket szeptember 15-én, utána elkezdődik. Ez abból áll, hogy főleg Pere Martoni Krisztina járja a határon túli vidéki és budapesti színházakat, és hozza az előadásokat, és tervezzük, hogy mi legyen jövőre. Ennek az összeállítással egy nagyon bonyolult rendszer a szerződtetésen keresztül az anyagi feltételek megteremtéséig minden.
Most úgy csúnyán néztél föl közben, tehát van a nem szeretem része, annyira jól értem.
Igen, igen, igen. Hát azért itt a költségvetés és a költségvetési megszorítások, és az, hogy tavaly még ugyanabból a pénzből 80 produkciót tudtunk létrehozni, idén 60-at.
Hát az ember próbáló ilyen szempontból.
Ember próbáló olyan szempontból, hogy akkor átgondoljuk, hogy mi az, ami a legfontosabb. Mi az, amit mindenképpen meg... Ugye, amikor otthon is a háztartásban, ugye, hogy ennyi igen. A pénz, akkor mi az, amit mindenképpen meg kell venni, vagy mi az, amit mindenképpen szeretnénk. És akkor ezt így tényleg egy ilyen prioritássorrendet felállítani, és sajnos lemondani sok olyan dologról, amit még szeretnénk.
Vannak nyilván egy színház üzemeltetésénél emberi tényezők, és vannak nem szeretem döntések, akár amikor valakit elküldesz. Volt már ilyen, hogy ilyen nem szeretem döntéseket meg kellett hozni, és ha meg kellett hozni, akkor azt hogyan tetted, vagy hogyan élted meg?
Igen, ez egy nagy tanulás. Én mondjuk 2012 óta vezetem a Pesti Magyar Színi Akadémiát, tehát nekem azért nem ez az első intézmény vezetői szerepem, ahol már kellett sajnos elküldenem meg, felvennem meg, szóval, hogy emberi dolgokkal kellett foglalkoznom. De ez mindig a legnehezebb, hogy nemet mondani. Ilyenkor az akadémián is, és itt is tulajdonképpen szintén azt a kérdést teszem föl, hogy mi a legjobb az akadémián azt a diáknak. Tehát a diáknak, tehát a cél az, hogy a diák a legkiválóbb oktatást kapja. És akkor itt szóba jöhet az, hogy ó, de hát akkor annak a tanárnak mi lesz a jövője, az anyukája, nem, a diák a legjobb tanítást kapja. A Városmajor a legjobb színház legyen nyáron. ez a cél, és hogyha
a néző a legjobbat kapja.
És igen, uh-huh. Hát ezáltal a néző a legjobbat kapja. És hogyha ebbe a célba nem fér bele valaki, akkor szerintem jobb neki időben megmondani azt, hogy ő nem tudja úgy húzni ezt a kocsit, ahogy kéne, és akkor helyette keresni olyat, aki viszont tudja. Tehát ez egy vezetői felelősség, és ilyenkor persze emberekről van szó, meg ezek lehetnek akár szubjektív döntések is, de azért én megpróbálom nagyon objektíven azt nézni, hogy a nézők és a városmajor érdekét mi szolgálja.